Egy 11 gyermekes családnak a 9. tagja vagyok én. Két tanárbátyám Kolozsváron élt, és a többiek itt Aradon, és bizony szűkös anyagi körülmények között nőttem föl, és mikor 61-ben elindultam a gyulafehérvári kántoriskolába, akkor egy rövid nadrággal, három gombos kicsi blúzzal egyedül mentem felvételizni. Hajdú Pista, Gyergyósze Miklósi, a későbbi esperes plébános püspökhelyettes, hát ő fogadott engem, akkor ő negyedéves kantoriskolás volt, és azt mondja, kölyök, mit keresel itt, mondom, papa akarok lenni. Rám néz, azt mondja, hogy először kantor talán. Mondom, az se baj, csak a végcél a papság. És aztán így teltek az idők, másodéves koromtól kezdve én itthonról nem kértem pénzt. Voltak teológus társak, akik megtanítottak rózsafűzért kötni. Később cink keverékekből keresztet öntöttem, könyvet kötöttem, mindenféle tevékenységbe belefogtam, és annyi pénzt tudtam összeszedni, hogy magamat fent tudtam tartani. Aztán már negyedéves kántoriskolás koromban Sebessén Domokos, mostani Ákos Valbi nyugalmazott plébános, belevitt a köműves munkába, és aztán a végén, mikor ő elvégezte a teológiát, mert 4 évvel fölöttem járt, akkor én már tovább vittem az egész egyháznak az építkezéseit, tetőt javítottam, kéményt építettem, éléskamrát építettem a teológiának. Aztán a rektor 5. éves koromban felkért, hogy a kántoriskolába meg a püspöki palotába a központi fűtést vezessük be, és rám bízta a terveket, Tivadar, szabad kezet adok, csinált, csak ne lépsd át a költségvetést. Hát mikor fölszenteltek Mártonáron püspök úr, nekem egy kicsi csomagban egy gyulafehérvári székesegyház plakettját, egy abrosz 12 szalvétával, egy házi szőtest, és egy tiszafából készült itatust adott át, annak jeléül, hogy amit az püspökségért meg a teológiáért végeztem a 6 év alatt.
Egy kicsit még térjünk vissza a családi háttérre. Vallásos nevelést kaptak? Ezt azért is kérdezem, mert az ön öccse Balázs atya is pap.
Igen. Édesapám jezsuita szerzetes akart lenni, és elvégezte Szatmáron a noviciátust 24-25-ben, 26-ban Krakóba küldték filozófiára, és ott egy fél év után megbetegedett a gyomrával, és akkor azt mondták, hogy hát jezsuitáknak egészséges emberre van szükségük, és jobb, hogyha most hazamegy. És akkor hazajött, családot alapított, és ő 65 éven keresztül minden reggel az aradi nagytemplomban, a 6 órási misén ott volt. Minden hónapban végezte a Szent Jónását, Szent Áldozását. Ha valami rosszat tettünk, akkor azt mondott a fiam, holnap te jössz velem, bement a gyóntatószékbe, gyónt, és utána azt mondja, most menj be te, és változz meg, és kezdjél új életet. Ez volt a jó példa, és aztán később rengeteget minisztráltunk, Páter Gruber Ernőnél jelentkeztem annak idején, hogy kántoriskolába szeretnék menni, és azt mondta, jó van, fiam, küldd fel apádat. Mikor mondtam neki, hogy mi van, azt mondja, milyen rosszat tettél már megint? Mondom, apukám, most semmi rosszat nem tette, csak annyit, hogy jelentkeztem, hogy pap akarok lenni. Na, akkor fel is öltözött, mindjárt bement, megbeszélték, és másnap reggel már indultam felvételizni egyedül.
1971-ben szentelték pappá. Mi volt az első kihelyezés, az első állomása, úgymond?
71. július 4-én mondtam el Aradon az első szentmisémet, július 5-én reggel jelentkeznem kellett Temesváron, Józsefvárosban, Krajter Ferenc kellett helyettesítsem, aki aztán doktorálni ment Bécsbe, és az ő lakásában laktam, 8 hónapot ott töltöttem, jól éreztem ott a püspök helyettes, meg a többi között magamat. 8 hónap után visszajött Krajter, akkor eltettek Arad központban, itt dolgoztam 8 hónapot, 72. március 1-től egészen szeptember 30-áig. Októbert, novembert Resicán szolgáltam, és december 1-től megkaptam a kinevezést, hogy jöjjek Arad Gályba. És úgy látszik, itt felejtettek. Dr. Cíza vikárius úr annak idején azt mondta, fiam, magát már régen elhelyeztük volna, de mindig olyan nagy fába vágta a fejszét, hogy nem volt kitegyünk utána.
Mik voltak ezek a nagy fák, ezek a nagy feladatok, amelyeknek a megoldására vállalkozott, és mire volt elsősorban szükség az egyházközségben?
Mikor 72-ben káplánként ide kerültem, a plébánosom azt mondta, fiam, Szent Pál egy olyan falu, ahova nem lehet megközelíteni csak lovas szekérrel, sáros időben, vagy pedig biciklivel száraz időben. Mikor körülnéztem a szentpáli templomot, pirosban volt, az ablakok mellett süvított be a szél, egy szénkályhát állított az elődöm a templom közepébe, és valahogy kacskaringos úton kivezette a csövet, de több füst volt bent, mint meleg, úgyhogy mikor begyújtottak, mindig szellőztetni kellett. És akkor nekikezdtem először a külső vakolásnak, úgyhogy 73-ban már kész volt a templomnak a vakolás, ahol saját kezemmel is együtt dolgoztam egy öreg mesterrel, akinek hátgerinctörése volt, de tőle tanultam el a boltíveket, hogyan vakolják, a sarkokat hogyan hozzák ki. Aztán most hála Istennek, hogy tudok ellenőrizni, meg tudok irányítani is, és akkor így sikerült a Csiki Gerget is, később a bentlakást magamra vállaltam, és 3 év és 4 hónap alatt felújítottuk.
A templomon kívül milyen körülményeket talált akkor Szent Pálon? Egyrészt ez az elzártság, megközelíthetetlenség bizonyos szempontból jót is jelentett?
Egyrészt igen, mert annyira megmaradt a hitében és a nemzetéhez hűséges népnek, és akkor 74-ben kifestettük a templomot, akkor Nagy Károlyból származó kolozsvári művésznő Lukácsovics Magda festette az első templomomat. Ezt nekem megígértem még 68-ban, száz régenben, ahol segítkeztem a templomfestést neki. És akkor azt mondotta, hogy szeretnék neked egy templomot festeni. És akkor elmentem, meglátogattam kicsit szündap motorretával Nagy Károlyig. Egész éjjel hajtottam, reggel ott voltam, bekopogtam, és fegyelmeztettem az ígéretére, hogy be lehet váltani. El is jött. Aztán kérem szépen kész volt a templomfestés, akkor hozzám jött a pártitkár helyettes, és azt mondja, tisztelendő úr, magának minden sikerül, járja ki nekünk az utat. És akkor 74-ben bementem a párthoz, gumicsizma, bricses nadrág, kocsisoktól kaptam egy gumiköppenyt, egy orosz sapka fejembe, és ebben mentem a párthoz. Először néztek rám, méregettek tetőtől talpig, hogy ki lehetek, mi lehetek. Bevittem egy 10 pontos memorandumot, hogy 9 kilométerre Aradnak a közelében egy falu el van ásva a Sártengerben. 1225-ben a Váradi Regisztrum említi, kikerestük dr. Kovács Géza tanárúrral a dokumentumokat, és akkor összeállítottunk egy kis monográfiát, és azt vittem magammal, egy ilyen történelmi kicsi falu nem szabad elvesszen. És akkor addig küzdködtem, még aztán 75 tavaszán, homokbányát nyitottunk, pénzt gyűjtöttünk, házról házra mentünk, a nép nem akarta néptanácsnak adni a pénzt, csak nekem. Én átvettem a pénzt, én leadtam a néptanácsnak, így tudtam ellenőrizni, mennyi pénzünk van, és amikor elakadt valamilyen munkálat, akkor én oda tudtam menni. De már úgy hívtak engem, hogy Popád Rumáru, tehát az útépítőpap.
Ha már szóba került a párt és az elmúlt rendszer, akkor ugye a papi hivatásának a első 19-20 évét azt a kommunista rendszerben töltötte, utána pedig jött a rendszerváltás. Melyik volt a nehezebb időszak?
Mind a kettő nehéz volt. Az egyik azért volt nehéz, mert állandó megfigyelés alatt voltunk, állandóan zaklattak, volt, mikor nagypénteken hívtak be, hogy írjam alá az együttműködési nyilatkozatot, nem írtam alá, akkor azt mondották, hogy na, akkor soha többet nem mehetek külföldre, addig is csak kétszer volt, egyszer 70-ben, mint diákonus Budapesten, és egyszer pedig 75-ben. És akkor utána nem engedtek ki. Aztán nagy nehezen, mégiscsak mikor kiköltöztem Szentpálra, és az igazolványom is Szentpáli volt, akkor kérhettem kis határ átlépőt, és akkor kiküldtek egy szekuritát és tisztet, aki bement a kocsmába, és kérdezte a közvéleményt, hogy milyen a papjuk. És hát persze ezek az egekig dicsértek bennünket, ha én nem lennék, akkor nem volna templomuk, akkor nem volna falu rendezés, meg fölsáncoltam az egész utcákat. Az út közepe lejjebb volt, mint az árok. És akkor hoztam egy ilyen kanális kotró gépet, és összefúzattam a középre az egészet, persze az első években nagyon nehéz volt, mert nem kaptam földgyalút, ami elegyenesítette volna, de aztán készen megnyugodtak, most hála Istennek aszfaltozott utcái vannak, de az alapot én raktam le.
Még maradjunk egy kicsit a Szentpáli templomnál, úgy tudom az oltárban történelmi jelentőségű kövek vannak beépítve.
Igen. Lukácsovics Magdának köszönhetem, hogy meglátogattuk a Gályi templomot, és akkor meglátta ezeket a köveket a Gályi templom háta mögött egymásra dobálva. És azt mondta nekem, Tivadar, ezeket meg kell menteni, mert ez értékes kövek.
Ezek az egykori...
Szentháromság szobornak, az obeliszknek az összes köve ott volt. Egymásra dobálva, törve közöttük egyesekkel. És akkor azt mondtam neki, hogy na jó, de mit csináljuk vele? Azt mondja, vidd el innen. Kiálltam az utcasarokra, és leállítottam ilyen nagy 16 tonnás rába kocsikat, megbeszéltem a sofőrökkel, hivatalosan nem lehet, meg kampány van, aratás van, nem kaphattam kocsit, de feketén elrendeztem. Kétszer fordult a négy kocsi, és az összes meglévő köveket oda kivittem. Akkor neki kezdtünk oltárt tervezni, szentélyberendezés, székeket, mindent kőből faragni. 10-12 óra alatt vágtunk, húztuk reggeltől estig. Közben Sofronyán is működtem 75. április 1-től kezdve, aztán 78-tól 81-ig 3 évig Kürtösre jártam. 60 személy volt nyilvántartva, 30-an jártak templomba búcsú alkalmával, én 480 személyt adtam át. Összeszedtem a népet. És akkor 85. március 2-án meghalt az elődöm, Páter Bálint András, minorita atya itten Gályban, és akkor engem tettek ide. Építettem Caritas házat, Máltai házat, és benne voltam mindenben. Az volt az papi életemnek a jelmondata, hogy ne szeressünk szóval, hanem tettel és igazsággal. Szent Jánostól vettem ezt az idézetet, ez volt az emléképeimen, most pedig az 50 év papi életem után azt kértem, hálát adok neked, Uram, hogy kegyelmed eszközővé választottál engem.
Az egykor működő Gályi magyar tagozatnak a diákságot biztosította, mármint bent lakás volt itt a Caritas ház.
Igen, soha nem kíméltem magamat. Azt mondta nekem egy kanonok barátom, hogy Tivadar, te vagy hülye vagy, vagy zseni. Hát mondtam, minden zseni egy kicsit hülyes, minden hülye egy kicsit zseni is, de nem mérlegeltem soha, hogy sikerül vagy nem sikerül, belevágtam. A Caritas szervezésében agrokaritászokat alapítottam Nagyiratoson és Aradgályban, meg Szentpálon. Én mindig tettem azt, amit a szívem diktált, és a magyarságomért mindig kiálltam, és a magyar emberekért, és tudtam a nép között ember maradni. és embernek lenni paplétemre is, hogy mondják, ezt megpróbáltam mindig az emberséget megőrizni.
A magyar közösség, illetve a magyar történelem és a múlt ápolásának a jele az is, hogy segítkezett a szabadságszobor restaurálásánál, a gályi temetőben emlékművet állítatott az ott nyugvó magyar honvédeknek, kisiratoson pedig Páter Godó Mihály melszobra állításában is tevékenyen részt vett.
Aki nem becsüli a múltat, az nem érdemel jövőt. Ebédlőben, meg konyhában ott van Páter Godó Mihály képe, Páter Ferenc Ervin képe, Páter Bíró János képe, Dr. Boros Adalbert érsekatyának a képe. Ezekhez én közel kerültem. 8 hónapig Temesváron egy udvaron laktunk Boros Béla érsekatyával, mikor kijött délután sétálni, mellé szegődtem, és magamba szívtam, mint a szivacs a szavait és az elbeszéléseit a börtönéveiről. 13 év börtönt ült. Páter Godó Mihály azt mondotta, fiam, ha így vágnak, vagy keresztbe vágnak, az igazság mellett ki kell állni. És én kiálltam mindig az igazság mellett, és az értékeink, a nemzeti értékeinkért én küzdöttem. A Szentháromság szobor, mikor változott a világ, akkor megtartottam önmagamnak az oltárt, ami az eredeti emléktábla felirata van, hogy városunkban dühöngött Pesti megszűnésekor tett fogadalom következtén 1772-ben épített, 86-ban lebontatott szobor helyébe emeltetett 1901-ben. Hát nem írtuk tovább, hogy 62-ben újra lebontották, és aztán most mikor visszaállították, de ez nekem erekjeként megvan ott a templom szentélyében.
Szóba került már az aranymise is, vasárnap kerül sor. Hányan vehetnek részt ezen?
Gondoskodtam arról, hogy kivetítés legyen az udvarra és az előtte lévő térre, úgyhogy bent a megfelelő távolságokkal lesznek a hivatalosságok, a papok, meg még akik meghívottak, és a hívek azok kint fognak az udvaron állni, vagy padokat viszünk, meg székeket hozatunk még, és akkor én remélem, hogy nem fognak belekötni. Úgy gondolom, hogy nem lesz senkinek veszélyes, hogyha erre eljön, de én tavaly virágvasárnapja óta minden vasárnap reggel 10 órakor közvetítem Facebookon a Szent Gizella plébánia arat címen a szentmiséimet. És nagyon sok visszajelzést kapok. Volt, mikor Kaliforniából telefonált valaki, hogy vigyázz, mert a pap most megy háza szentelni a szomszédba, és nekem nyisd ki a kapumat, hogy az én házamat is, mert itt rekedtem, nem tudok hazamenni.
Tavaly márciustól a koronavírus járvány kezdete óta volt olyan időszak, amikor a hívek nem látogathatták a templomokat, most is csak korlátozott számban és bizonyos szabályok betartása mellett vehetnek részt a szentmiséken. Hogy érte ön meg ezt az időszakot?
Elszakítva hívektől nem voltam, mert az én kapum reggeltől estig nyitva volt, s bárki jöhetett hozzám. A másik pedig, hogy én továbbra is meglátogattam minden hozzám tartozó családot. Olyan volt, hogy papbácsi, nem engedhettem be, mert karanténban vagyunk, mondom, nem baj, kívülről megszentelem a házat, és a felszentelési jegyzéket bedobtam a postaládában, hogy ragasszák fel az ajtóra. Akkor volt olyan, hogy kijöttek a házból, és az udvar közepén megálltam, és ott szenteltem meg az egész népet. De temetni mindenkit eltemettem, vírusos temetésen is nem egyen voltam. Én a Jóisten kezében érzem magamat, hogyha ő velem van, akkor nekem nem árt a semmi. Hát az idősebbek közül vannak, akik nem mernek jönni, de követik a szentmiseimet. Nem abban az órában, mert akkor éppen el vannak foglalva a mással, de utána nézek, és akkor látom, hogy 400-an, 500-an is nézik. Magyarországról is követik, Székelyföldről is követik a szentmiseimet. Akik ismertek engem is tudják, hogy milyen ember vagyok, azok értékelik a munkámat.
2019-ben a budapesti székhelyű Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntette ki önt. Jól eső elismerés volt ez?
Ez is egy nagy dolog volt, hogy Budapesten engem ünnepeltek, a munkámat inkább az. Mikor itt járt Benkő Tibor vezérezredes annak idején, akkor átadott egy kitüntetést az eddigi küzdelmeimért a magyarságot vívő harcomban. Ezeket mind köszönöm. Nem ezekért dolgoztam. Én azért dolgoztam, hogy jó Isten majd egyszer fogadjon be engem, mint gyarló emberét az ő szolgái közé Mennyországba.
Nagyon szépen köszönöm, és jó egészséget kívánok.
Köszönöm szépen.